és ő hosszasan nézett egy hatalmas madarat, amelynek gyönyörű tollazata volt. Piros, bíborszín és királykék. Soha még ilyen szépet nem látott. De nem látott ilyen szomorú szempárt sem. Megkérdezte a mamáját, honnan való a madár, és amikor megtudta, hogy Afrikából, megértette. Ennek a madárnak itt kell meghalnia a ketrecben, mert messzire sodródott onnan, ahová a jóisten szánta. Sírva fakadt. A mamája vett neki egy tölcsér fagylaltot, erre elcsitult, de később ismét eszébe jutott az egész, és ismét rákezdte, mire a mamája hazavitte, és útban haza, Lind felé, a trollin korholta, hogy bőgő masina és anyámasszony katonája. A madár tolla. Madár szeme. Lábában egyre szaporábban követték egymást a fájdalom nüktetései. Nem. 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 Szorosabban nyomta a szeméhez könyökhajlatát. Az istálóból időnként tompa puffanásokat hallott. Forrásokat persze nem tudta kitalálni, de lelki szemével csak a lelkére gondoltam, az alkotó képességére, nehogy másra gondoljon. Látta, amint a nő csizmája sarkával szénabálákat rúg le a padlásról, és azok puffannak nagyokat az istálló földjén. Afrika. A madár Afrikából jött. És ezért... Ekkor gondolataiba éles késként hasított bele a nő izgatott, szinte sivító hangja. Azt hiszi, hogy amikor Denverben odaültettek a padra... A pad. A vádlottak padja. Amikor Annie Wilkes Denverben a vádlottak padjára ültették. Esküszik, hogy az igazat, a teljes igazat és csak is az igazat vallja? Nem tudom, honnan veszi ez a fiú. De én tudom. Mindig ilyesmiket írkál. Neve? Az én családomban senkinek nem volt ilyen fantáziája, mint neki. Annie Wilkes. Csuda élénk a fantáziája. A nevem Annie Wilkes. Szerette volna kényszeríteni a nőt, hogy folytassa, de a nő csak hallgatott. Beszélj már, motyogta a karjával elfedve szemét. Így tudott a legjobban gondolkodni, így működött legélénkebben a fantáziája. Anyja, mikor a sövény fölött Mrs. Malvenével beszélgetett, szívesen ismételgette, micsoda bámulatos fantáziája van az ő fiának, mennyire élénk, milyen pompás kis történeteket írogat, ilyenkor bezzeg nem szitta, se bőgő masinának, se anyámasszony katonájának. Szólalj meg már, beszélj, beszélj! Látta maga előtt a denveri bírósági termet, látta Annie Wilkes-t a vádlottak padján, ezúttal nem farmernadrágban, hanem színehagyott, vöröses-fekete ruhában, borzalmas kalapban. Látta, hogy a terem zsúfolva van hallgatósággal, hogy a bíró kopasz és szemüveges, és bajusza ősz. Az ősz bajusz alatt anyajegy. A bajusz majdnem eltakarta, de azért a csücske kilátszik. Annie Wilkes! Már 3 éves korában olvasott, képzelje. Az első számú rajongó szellemében. Mindig csak írkál, folyton kitalál mindenfélét. Még le kell öblíteni. Afrikából, ez a madár Afrikából jött. Beszélj végre, suttogta, de nem jutott előbbre. A törvényszolga megkérdezte a nevét, a vádlott pedig újra és újra csak azt ismételgette, hogy Annie Wilkes a neve, de többet nem mondott. Csak ült ott, vészjóslóan tömör testével kiszorítva a levegőt, és hajtogatta a nevét, de mást egy szót sem. És még fantáziáját latba vetve, csak törte a fejét, miért is állíthatták Denverben bíróság elé az ex-ápolónőt, akinek most ő a fogja, Paul lassan elszenderedett. 12. fejezet. Korteremben feküdt. Akkora megkönnyebbülés hullámzott át rajta, hogy csak nem elsírta magát. Valami történt, míg aludt. Jött valaki, vagy talán enni mégis meggondolta magát. Talán megesett a szíve rajta. Mindegy. Fő, hogy még a szörnyházában aludt el, de már a kórházban ébredt. Vajon miért rakták ilyen hosszú korterembe? Akkor, mint egy reptéri hangár. Egyforma ágyakban csupa férfi feküdt, az ágyak mellett egyforma infúziós állványokról egyforma tápoldatos üvegek lógtak. Paul felült, és akkor látta, hogy a férfiak maguk is egyformák, sőt azonosak, mégpedig ő vele magával. Aztán távolról meghallotta az óra ütését, és megértette, hogy az álom falán túl ütött. Mert csak álmodik. És a megkönnyebbülést felváltotta a szomorúság. A hatalmas kórterem túlsó végében ekkor kinyílt az ajtó, és Annie Wilkes lépett be, ezúttal hosszú kötényes ruhát viselt, a fején fújkötő, szakasztott úgy volt öltözve, mint Tortúra Virgó a Tortúra szerelmében. Karján fonott kosár, tartalmát törülköző vette. Paul figyelte, hogy Annie visszahajtja a törülközőt, benyúl a kosárba, majd a tartalmából a hozzá legközelebb alvó Paul Sheldon arcába vág egy marékra valót. Paul látta, mi az. Homok. Annie Wilkes azt játsza, hogy ő Tortúra Virgó, aki azt játsza, hogy ő a mesebeli homokhintő álommanó. Azaz álomasszony. Ekkor észrevette, hogy az első számú Paul Sheldon arca kísértetiesen elsápad a rászort homoktól, és a félelem kiröpítette álmából. Ott volt ismét a hálószobában, ahol Annie Wilkes állt az ágya mellett, kezében a Tortúra gyermeke vaskos kartonkötésű kiadásával. Könyvjelzője elárulta, hogy a háromnegyedét már elolvasta. Hallottam, hogy nyöszörög, mondta. Rosszat álmodtam. Miről? Kimondta az első hazugságot, ami az eszébe ötlött. Afrikáról. 13. fejezet. Reggel későn jött be, hamuszín arccal. Paul szunyókált, de azonnal felriadt, és egy lökéssel a könyökére támaszkodott.